érthető is volt, de azért méltóság teljes megbocsátás árat ünnepélyes meghajlásából, amelyet távozott. Ez szóval minden jel arra utalt, hogy a háborúság békés véget ért. Brown atya azonban sokáig nem tudott szabadulni a titokzatos jelenet emlékétől. Újra meg újra felbukkant lelki szemei előtt az udvarias meghajlás, amelyel a két harcos elhagyta a hadszínteret. Hogy is felejtette volna el? Reggel ugyanis, mikor jókorán lejött a szobájából, hogy a reggeli imádságot valahol a közelben mondja el, s belépett az egzotikus ázsiai díszítő elemekkel ékes drinkbárba, a napkelte halálsápat fényében minden egyes részlet élesen kirajzolódott körös körül, és e részletek egyike John Ridgely ernyett holtteste volt az egyik sarokban a padlón, szívében a nehéz markolatú görbekéssel. Brown atya szép csöndben visszament az emeletre, hogy lehívja a felügyelőt, majd a néma épületben, ahol még mindenki az igazgak álmát aludta, jó darabig szótlanul álltak a holttest fölött. Nem szabad készpénznek vennünk a nyilvánvalót, de semmibe venni is hiba volna, törte meg végül a csendet Green úr. Remélem, emlékszik, atyám, mit mondtam tegnap délután. Milyen furcsa, megjegyzem, hogy épp tegnap került szóba a dolog. Valóban bólintott a tisztelendős, mint egy bagoly, úgy hunyorgott a felügyelőre. Megmondtam, folytatta Greenwood, hogy egy válfaja a gyilkosságnak kivéthetetlen, mégpedig a vallási fanatizmusból elkövetett emberölés. Olajos képű barátunk nyilván azt gondolja, hogy ha most ezért felakasztják, a lelke egyenesen a paradicsomba kerül a próféta becsületének védelméért. Nem mondom, meg lehet, mondta Brown atya. Észszerű feltételezés, hogy Mohamedán barátunk szúrta le a szerencsétlen. Legalábbis egyelőre nem tudunk senki másról, akiről az észszerűség határain belül gyaníthatnánk, hogy ledöfte. De azért azt hiszem, az atya kerekarcában kiújt a fény, és elhalt a szó az ajkán. Mire gondol, sürgette a felügyelő. Tudom, hogy elég fantasztikusan hangzik, suttogta maga elé Brown atya. De az jutott eszembe, arra gondoltam, hogy bizonyos értelemben teljesen mindegy kiszúrta le. Ez valami új erkölcs, többen meg Greenwood, vagy a régi kauzista megközelítés. A jezsuiták valóban helyeslik a gyilkosságot? Nem azt mondtam, hogy mindegy kiölte meg, felelte a páter. Persze meg lehet, hogy az ölte meg, aki leszúrta. De lehetett valaki egészen más is. Minden esetre a két dolog nem azonos időben történt. Nyilván meg fogja vizsgáltatni a markolatot az új lenyomatokkal. De ne tulajdonítson neki túl nagy jelentőséget. El tudom képzelni, hogy másoknak más okaik is lehettek, hogy a kést beledöfjék szegény öregbe. Nyilván nem épületes okaik, de olyanok, amelyeknek semmi közük a gyilkossághoz. Bele kell még szúrni egyszer-kétszer, hogy el lehessen dönteni, mi történt voltak éppen. Csak nem a, kezdte a felügyelő, és zavartan vizsgálgatta Brown atya arckifejezését. Csak a boncolásra gondoltam, hogy meg lehessen állapítani a halál valódi okát. Ja, értem, derült fel Greenwood, és ami a kést illeti, valószínűleg igaza van. Persze meg kell várnunk a törvényszéki orvost, de fogadnék, hogy magának ad igazat. Gyanúsan kevés a vér a szúrás körül. Nyilván akkor döfték belé a kést, amikor a test már rég kihűlt. Na de miért? Talán, hogy a gyanút a muzulmán vendégre tereljék, válaszolt Brown atya. Kétség kívül hitványság, de nem feltétlenül gyilkosság. Az a gyanú, egyeseknek itt fontos, hogy bizonyos titkok ne szivárogjanak ki, de azért még nem gyilkosok. Hát ezen megvallom, nem spekuláltam még, gondolta Greenwood. Ön hogy jutott erre a gondolatra? Emlékszik, mit mondtam tegnap, mihelyt beléptünk ebbe a rémes helyiségbe? Azt mondtam, milyen egyszerű lenne itt egy gyilkos dolga. De nem azokra a buta fegyverekre gondoltam, ahogy ön hitte. Egészen más járt a fejemben. A felügyelő és barátja Braunatja a következő néhány órában alaposan meghányta vetette mindenkinek a mozgását, viselkedését a szállodában, ahogy a személyzet kiadta az italokat, hogy a poharak el lettek mosva, vagy sem. Egy szóval minden mozzanatot elemeztek mindenkivel kapcsolatban, aki részese volt, vagy látszólag nem volt részese az eseményeknek. Olyan alapos munkát végeztek, mintha nem egy, de 30 személyt mérgeztek volna meg a szállodában. Azt minden kétséget kizáróan megállapították, hogy az épületbe bejutni csak egy ponton, a főbejáraton lehet az előcsarnokon át, mely maga közvetlenül érintkezett a drinkbárral. Minden más bejárat ugyanis el volt torvaszolva az átalakítási munkálatok miatt. Előző délután egy boly mosta a főbejárathoz vezető lépcsőt, de semmi érdemleges információval nem tudott szolgálni. Amíg a keleti turbános vendég meg nem jelent antialkoholista barátjával, meglehetős feltűnést keltve, a fiú semmi jövésmenést nem tapasztalt, kivéve az ügynökök érkezését. Hallotta, amint azok harsányan bíztatják egymást. Gyerünk be, hürgén hörpincsünk le egy kortyot. És attól kezdve, hogy megjöttek, csoportjuk végig együtt mozgott, mint egy falka. Volt azonban egy mozzanat, amelynek kapcsán a boly és a személyzet többi tagja eltérő módon nyilatkozott. A fiú szerint ugyanis az egyik ügynök feltűnő fürgén hörpintette le azt a kortyot, mert pillanatokon belül újra megjelent a szálloda bejárata előtt, de az igazgató, valamint a csapos nem emlékezett senkire, aki ekkora önállóságnak adta volna tanújelét. Ők ketten mellesleg a csoport összes tagját ismerték, és pontosan le is tudták írni azok minden megnyilvánulását. A csapat ezek szerint jó darabig a bárban ácsorgott, tanúi voltak a nem túl éles szópárbajnak, impozáns vezérük Mr. Jacks és Mr. Price Jones között, aztán a jóval fenyegetőbb összecsapásnak Mr. Akbar és Mr. Reggie között. Végül, amint kiderült, hogy sikerült kiüríteni a számukra rezervált helyiséget, az egész társaság egy emberként átvonult oda, és a Piccolo fiú mind győzelmi trófeát vitte utánuk a tálcát az italokkal. Nem túl sokra jutottunk, összegezte a tényállást Greenwood felügyelő. Az ügybuzgó alkalmazottak persze szorgoskodtak, ahogy ez már lenni szokott, elmostak minden, még a Mr. Reggie poharát is. Csak ne lenne mindenki olyan kötelességtudó. A rendőrség jobban tudná teljesíteni a saját kötelességét. Tudom, tudom, mondta Brown atya, s a szája szögletében ismét megjelent az a kis mosoly. Nekem is néha az a bezőmásom, hogy a higiénét bűnözők találták ki, vagy hogy a higiéni megszállottai találták ki a bűnözést. Némelyik legalábbis úgy fest. Annyi szó esik róla, hogy a nyomortanyák és a nagyvárosok szennyes sikátorai a bűnözés melegágyai, holott megfordítva áll a dolog. A nyomornegyedek rossz hírét nem az elkövetett, hanem a felderített bűntények nagy száma kelti. Valójában a tiszta, makulátlan, agyontakarított környezetben tenyészik igazán a bűn, ahol nincs sár, amely megőrizni a lábnyomokat, nem marad a poharak alján a méreg maradéka, ahol szorgos szolgák takarítják el a bűneset valamennyi nyomát, és a gyilkos akár hat feleségét is megölheti és elhamvaszthatja, mert sehol sincs egy csöpnyi keresztényi kosz sem. Talán kisé túlontúl is belelendültem, de figyeljen csak ide. Tisztán emlékszem egy pohárra a pulton, amelyet szintén elmostak azóta, pedig nagyon fontos lenne többet tudni róla. Reggie pohárára gondol? Kérdezte Greenwood. Nem, hanem egy senki pohárára, válaszolta tisztelendő. A teljes pohár mellett állt a pulton, és volt még az alján egy-két újnyi viszki. Mi ketten ugyebár biztosan nem ittunk viszkit. Tisztán emlékszem rá, hogy az igazgató, amikor a nyájas Jakes inni invitálta, egy csöbb gint kért. Gondolom, ön sem tételezi fel, hogy muzulmán barátunk zöld turbánnal álcázott viszkívó volna, vagy hogy David Price Jones tiszteletes egyszerre itta volna ki a tejet és a viszki nagy részét, anélkül, hogy feltűnt volna neki. Az ügynökök viszont jó részt viszkit ittak, emlékeztette barátját a felügyelő, ahogy szokták. Helyes, de meg is szokták inni, amit rendelnek. Ez esetben is felszólították a pikoló fiút, hogy vigye utánuk az italokat. Egy pohár azonban ott maradt a pulton. Gondolom véletlenül vetette ellen Greenwood. Könnyen rendelhetett az illető másikot, miután átvonultak a tárgyalóhelyiségbe. Brown atya határozottan megrázta a fejét. Mindenkit olyannak kell látnunk, amilyen. Például ezek az ügynökök egyesek szerint primitív alakok, mások szerint közönségesek. Megítélés dolga. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy jó részt egyszerű derék emberek, akik alig várják, hogy hazatérhessenek nejük és gyermekeik körébe. Nyilván van köztük gazfickó is, némelyikük több szeretőt is tart vagy tett el láb alól. De a legtöbbjük hétköznapi ember, s ráadásul egy icike-picikét be is voltak csípve. Nem nagyon, sok herceg és oxfordi don volt már náluk kapatosabb. De ha egy ilyen ember kissé az alkohol hatása alá kerül, óhatatlanul megjegyzéseket, mégpedig harsány megjegyzéseket fog tenni mindenre. Nem figyelte még meg, hogy a legapróbb esemény is megindítja a beszélőkéjüket? Ha túlcsordul a sörhabja, ők is rögtön túlcsordulnak, mondván. No, nézd csak oda! Ez aztán a megtiszteltetés. Egy szóval valószínűtlen, hogyha öt ilyen emelkedett hangulatú ember a tárgyalóhelyiségben leül az asztalhoz, ahol csak négy pohár van, az ötödik ne kezdjen kiabálni és követelni a maga poharát is. Valószínűleg mind az öten reklamálnak. De hogy a kimaradt ne követelje nagy hangon az italát, az egyszerűen ki van zárva. Nem fog csöndben üldögélni, mint tenné más rétegből való angol ember, amíg módja lesz később újat rendelni. Az egész épület visszhangzott volna. Hát velem mi lesz? Hé, George! Talán én antipiás lettem? George! Lát zöld turbánt a fejemen? Márpedig a csapos vallomásában szó se volt reklamációról. Biztos vagyok benne, hogy az otthagyott viszkit valaki más itta meg pár korty híján. Valaki, akire még nem gondoltunk. El tud képzelni ilyes valakit? Mert az igazgató és a csapos nem említett senki ilyet. Maga Green úr figyelmen kívül hagyja az egyetlen független tanúvallomást, azért a fiújét, aki tegnap a lépcsőt mosta a bejáratnál. Azt mondta, hogy látott egy embert, aki talán az ügynökök bandájához tartozott, de valójában nem keveredett velük, és aki bejött a szállatába, de szinte rögtön távozott is. Az igazgató és a csapos nem is látta, vagy azt állítják, hogy nem látták. De valahogy mégiscsak kapott egy pohár viszkit a bárban. Az egyszerűség kedvéért nevezzük őt Fürgének. Nagyon jól tudja, barátom, hogy nem szoktam az ügyeibe beavatkozni, mert tudom, hogy jobban ért hozzájuk, mint én értek, vagy szándékozom érteni. Sose képzeltem, hogy nekem kell beindítanom a rendőrség gépezetét, vagy bűnözők után rohangálnom. Most az egyszer mégis ezt szeretném. Kérem, kerestesse meg a Fürgét, még ha a világ végéig kell is követnie. Indítsa be azt az átkozott gépezetet, fésültesse át akár az egész világot, csak a Fürgét sikerüljön elkapnia. Mert véleményem szerint ő kell nekünk. Greenwood megadással tárta szét a karját. Van arca, alakja, valami látható vonása azon túl, hogy Fürge? Kérdezte. Csukjás felöltő volt rajta, sorolta Máris Braunpater, és azt mondta a fiúnak a szálloda előtt, hogy másnap reggel Edinburghben kell lennie. A fiú nem emlékszik ennél többre, na de tudom, kevesebb információ alapján is elkaptak már embereket a nyomozói. Nagyon elszánnak látszik, atyám, mondta kissé vonakodva a felügyelő. A tisztelendő maga is, mintha elbizonytalanodott volna a saját gondolatai felől. Töprengve nézett maga elé, majd hirtelen megszólalt. Tudja, olyan könnyen félreértik az embert. Mindenki fontos. Ön is fontos, én is. Ez a legnehezebben átélhető teológiai tétel. A felügyelő elképedve merett rá, miközben a páter így folytatta. Fontosak vagyunk Isten számára. Csak ő tudja, miért. Végső soron ez az egyetlen megfontolás igazolhatja a rendőrség létezését. A felügyelő láthatólag nem értette létének eme kozmikus igazolását. Látja, a törvénynek bizonyos értelemben igaza van. Ha minden ember fontos, a gyilkosság is fontos dolog. Nem hagyhatjuk, hogy titkon elpusztítsák, amit Isten oly titokzatosan teremtett. Viszont olyan élesen hangoztatta az utolsó szót, mint aki új döntő lépésre készül. Viszont ha kicsit eltávolodunk az egyenlőség transzcendens értelmezésétől, nehéz belátni, miért lennének olyan fontosak a maguk fontos gyilkosságai. Hányszor mondta maga is barátom, egyik másik esetéről, hogy rendkívüli fontossági ügyről van szó. Mint egyszerű, hétköznapi állampolgár csak annyit látok, hogy megölték a miniszterelnököt. Mint egyszerű, hétköznapi állampolgár nem hiszem, hogy a miniszterelnök olyan rendkívül fontos lenne. Sőt, ha pusztán e világi összefüggésekben gondolkodunk, a miniszterelnök nem is létezik. Gondolja, hogyha az összes politikussal egyetemben a miniszterelnököt is lelőnék holnap. Nem akadna abban a minutában valaki, aki felállna a bársonyszékből és bejelenteni, hogy minden utcát átkutatnak, és hogy alaposan fontolóra fogja venni az ügyeket? A modern világ irányítói elhanyagolhatók. Azok is, akik valóban irányítják az eseményeket. Mindenki, akivel tele vannak a lapok. Braun atya felegyenesedett, és még az asztalra is rácsapott, amit ritkán szokott tenni, majd hangot válta, így folytatta. Reggeli azonban nem elhanyagolható. Annak a fél tucat történelmi figurának a vonulatához tartozott, akik talán megmenthették volna Angliát. Élesen és sötéten kirajzolódva álltak ők, mint iránytáblák, amelyeket senki sem követ a lassan lejtő út mentén, amely itt ért véget az összeomlás komerciális mocsarában. Swiftre gondolok, a dublini Esperesre, meg Dr. Johnsonra és a jó öreg William Cobbettre. Mindnyájan zsémbes, vádaskodó, embergyűlölő külön szírében álltak. Barátaik azonban őszintén szerették őket, és mennyire meg is érdemelték ezt a szeretetet. Nem látta, hogy ez az öregember békejobbot nyújtott az ellenségének? Csakis önzetlen elvek harcosai tudnak így megbocsátani ellenfeleiknek. Ő valóban gyakorolta az erényt, amelyről az antialkoholista szónok csak papolt itt nekünk, állítólagos keresztényeknek. És egy ilyen embert mocskos indítékból, rejtélyes körülmények között meggyilkolnak, akkor az valóban fontos bűntény. Olyannyira, hogy minden tisztességes ember azonnyomban köteles beindítani a rendőrség egész modern gépezetét, amint tudomást szerez róla. Nincs mit köszönnie. Minden esetre életemben először szeretném határozottan felszólítani, hogy intézkedjék. Így aztán mondhatnánk, Braun atya apró termete hajtotta maga előtt a következő napokban a korona rendőri szervezetének teljes emberállományát és harci gépezetét e különös hadművelet során. Ahogy annak idején Napóleon apró termete irányította az egész Európát átfogó haditerv tűzérségi ütegeit és frontvonalait. Éjjel-nappal folyt a lázas munka a rendőrállomásokon és a postahivatalokban. Utakat zártak le, leveleket tartottak vissza, mindenfelé nyomoztak, kihallgattak, csak hogy sikerüljön annak az árnyalaknak a nyomát fellelni, akihez nem tartozott sem arc, sem név, csak egy csuklyás felöltő és egy Edinburghbe szóló vonatjegy. Közben természetesen a nyomozás más vonalakon is folyt. Egyelőre nem érkezett meg a teljes orvosi jelentés a boncolás eredményéről, De mindenki biztosra vette, hogy mérgezés történt. Ez aztán a gyanút a Sherry Brandyre terelte, és így természetszerűleg a hotel is gyanúba került. Ott is elsősorban az igazgató, dörmögte Greenwood. Szerintem hitvány alattomos fráter. Persze lehet valamelyik alkalmazott is, például a csapos. Eléggé barátságtalan pasas. Talán Reggie egyszer jól legorombította valamiért, amilyen lobbanékony volt, bár mindig hamar jóvá is tette a megsértett valakit. Minden esetre, ahogy mondom, a legfőbb felelősség, és ennél fogva a legfőbb gyanú az igazgatót terheli. Sejtettem, hogy ő lesz az első számú gyanúsított, válaszolt Brown Pater. Épp ezért nem gyanúsítottam őt. Nyilván más is kiszámította, hogy rá fog terelődni a gyanú, vagy legalábbis a szálloda valamelyik alkalmazottjára. Azért is mondtam akkor délután, hogy itt a hotelban könnyű megölni valakit. De azért legokosabb, ha megy és kihallgatja az igazgatót. A felügyelő már indult is, de meglepően hamar visszatért. Mikor belépett, látta, hogy tisztelendő barátja dossziéba gyűjtött iratokat tanulmányoz Reggie viharos életútjáról. Ment, mint a karikacsapás, mondta lelkesen. Azt hittem, órákba fog telni, míg sikerül kiszednem valamit ebből a nyomoroncból, mint hogy törvényesen semmi terhelő adatunk nincs ellene. Ezzel szemben, amint beléptem, a pasas összeomlott, s hisztérikus félelmében mindent elmondott, amit csak tud. Gondoltam, bólintott Brown atya. Akkor is teljesen összeomlott, amikor megtalálta Reggie holttestét az ivóban, a jelek szerint megmérgezve. Azért is szánta rá magát értében arra az idétlen ötletre, hogy egy késsel dekorálja ki a hullát. Így aztán a szutykos képűre fog terelődni a gyanú, ahogy ő mondaná. Nincs más bűne, mint hogy ilyen hisztérikusan reagált. Ő volna az utolsó, aki kést szúrna egy élő testbe. Fogadnék, még az is nagy erőfeszítésébe került, hogy a holttestbe beleszúrja. Viszont ő az első, akit kitör a frász, hogy olyasmivel fogják gyanúsítani, amit nem is követett el. És aki erre képes ilyen bolondot csinálni magából. Gondolom, ki kellene hallgatni a csapost is, vélte Greenwood. Helyes, bólintott a páter. Én biztos vagyok benne, hogy a személyzetnek semmi köze sincs a dologhoz, épp azért, mert a tettes ezt a látszatot igyekezett kelteni, hogy csak is a hotel személyzet lehet a bűnös. Egyébként látta már az anyagot, amelyet Reggie-ről állítottak össze? Ugyancsak érdekes életút. Kíváncsi vagyok, akad-e majd, aki megírja az életrajzát. Kiírtam belőle minden adatot, amely kapcsolatban lehet az üggyel, válaszolta a felügyelő. Özvegy ember volt, de valaha a felesége miatt összekülönbözött egy pasassal, aki akkoriban skót ingatlan ügynök volt errefelé, és az a benyomásom, Reggie elég harciasan viselkedett az eset során. Állítólag gyűlölte a skótokat, s talán itt keresendő a nyitja. Sejtem, atyám, miért mosolyog olyan talányosan. Nem, de éppen valami skót pasast kergetünk? Edinburgh környék? Meg lehet, felelte Brown atya. De az is meg lehet, hogy Reggie minden személyes sérelemtől függetlenül ellenszenvezett a skótokkal. Furcsa, de tény, hogy minden radikális tori, vagy minek hívják őket, aki a vég merkantilista szellem ellen hadakozott a történelem során, utálta a skótokat. Cabot is, Dr. Johnson is, Swift pedig egyik leggyilkosabb szatíriájában tette nevetségessé akcentusukat. Még Shakespeare-t is érte az elfogultság vágya a skótokkal szemben. De a nagy szellemek elfogultsága általában elvi megfontolásokból ered, s van is valami a dologban. Skócia eredetileg szegény mezőgazdaság.